Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Ismét találkozunk az éterben, a mai alkalommal a környezettel és Ferenc pápának a Laudato Si áldott légy enciklikájának a gazdasági vonatkozásaival szeretnék foglalkozni. 5 éve jelent meg Ferenc pápa Laudato Si áldott légy enciklikája a természetvédelemről s annak mélyreható összefüggéseiről. Ebből az alkalomból nemzetközi síkon és hazánkban is sokan sokat foglalkoznak e nagy horderejű enciklika tartalmával és tanulságaival. Ehhez csatlakozunk mi is most a Mária Rádióban. E műsorban elsősorban az enciklika gazdasági kérdéseivel foglalkozom, de a környezetgazdasági kérdések a környezet filozófiába és stratégiába illeszkednek, az pedig a természet feletti transzcendens értékek világába vezet. Kerényi Lajos atya könyvének címével élve a tudomány Istenre talál. Ferenc pápa enciklikájának bevezetésében azt írja, hogy közös otthonunk gondozásáról van szó. Utal nagy elődeire Szent 23. János, Szent 6. Pál, akkor még Boldog 6. Pál, és Szent II. János Pál pápának a teremtett világ értékeit és a természetrombolás veszélyeit bemutató enciklikájaira, majd Assisi Szent Ferencről ír. Kiemeli, hogy az enciklika 10. pontjában rajta megfigyelhető, mennyire elválaszthatatlan egymástól a természetért való aggódás, a szegényekkel való igazságos bánásmód, a társadalmi elkötelezettség és a belső béke. Tanúságtétele azt is megmutatja nekünk, hogy az átfogó ökológia olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét, és az emberlét lényegéhez kapcsolnak minket. A pápa az első fejezetben először a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás összefüggésére mutat rá. A környezet károsító, szennyező és mérgező anyagok kibocsátása volumenben egyre növekszik, a hulladékok mennyiségének növekedésével nem tartott lépést az újrafeldolgozást. A pápa rámutat, enciklika 22. pontjában, hogy a probléma megoldása az lenne, ha valamiképpen szembeszállnánk a selejtezés kultúrájával, amely az egész bolygót fenyegeti. Mégis azt látjuk, hogy még mindig nagyon keveset léptünk előre e tekintetben. Nagyon igaza van a pápának, ugyanis hiába csökkent a fajlagos szennyezés kibocsátás, különösen a mérgező anyagok kibocsátása, tehát egyharmadot fogyaszt a gépkocsink, de nem háromszor, hanem 4-szer, 5-szer annyi gépkocsi van a világban, mint 20-25 évvel ezelőtt. Ugyanígy a kerozin fogyasztást is csökkentették a repülőgépek, de maga az utaskilométerek száma majdnem 300-szorosára emelkedett 25 év alatt. Tehát ez azt eredményezi, hogy összességében mégis súlyosbodott a probléma. Az éghajlatváltozás korunkban súlyos környezeti, társadalmi, gazdasági és politikai világprobléma egyszerre. A környezet pusztulása fokozta a nyomort számos fejlődő országban, szűkítette az életlehetőségeket, kilátástalanná téve éppen a legszegényebbek helyzetét. A nyomorból való menekülés a migráció drámai megnövekedéséhez vezetett. Ma több mint 60 millió ember van Afrikában, aki szülőföldjétől elszakítva más környezetbe került, de a kontinensen belül maradt. Potenciálisan az ENSZ menekültügyi főbiztossága több mint 500 millió emberre becsüli azoknak a számát, akik valamiért otthonukat elhagyni kényszerültek, rendszerint háborús cselekmények, törzsi ellentétek, helyi összetűzések, vagy éppen a megélhetés teljes hiánya miatt. Ha belegondolunk, akkor ez majdnem annyi, mint Európa egész lakossága. Tehát valóban világméretű kérdésről van szó. A víz probléma súlyosbodásának hatásai is aggasztóak. Gondoljunk bele, hogy a földünkön meglévő vízkészletnek csak 3-4%-a iható édesvíz. A többi tengervíz, amelyeket vagy nagyon drágán kell lepárolni, vagy éppen nem is alkalmasak az emberi felhasználásra, olyan nagy költségbe kerülne a tisztításuk. Az iható tiszta víz hiánya, a vízkészletek csökkenése, a rossz vízminőség miatti megbetegezések és a víz megdrágulásának következményei a gazdaságban mind-mind sürgős orvoslást, cselekvést igényelnek. A pápa ezeket írja szó szerint. A biztonságos ivóvízhez való hozzáférés alapvető és egyetemes emberi jog, mert meghatározza az emberek életben maradását, és ezért a többi emberi jog gyakorlásának feltétele. Ennek a világnak súlyos társadalmi adóssága van az ivóvízhez nem jutó szegények felé, mert ez az ő élethez való, elidegeníthetetlen méltóságukban gyökerező joguk megtagadása. 30. pont. A biológiai sokféleség eloszlását tárgyalva a pápa rámutat a föld erőforrásainak kifosztására is. Az emberi beavatkozás nyomán évente több ezer növény és állatfaj tűnik el, amelyekre szükség lenne a biodiverzitás fenntartása szempontjából. Miről is van szó? Arról, hogy az egyes fajok létfeltételei és hatásuk kiegészíti egymást, tehát például, ha kipusztulnak a méhek, akkor nincs beporzása a növényeknek, és hasonló drámai következményekkel járnak. Még drámaibb az, ha betelepítenek egy növényt, új növényt vagy állatfajt egy másik kontinensre, de ugyanakkor azáltal, hogy a környezete nem települ át, egyoldalú mutációk vagy éppen az ellenségek elszaporodása következik be. Paradox módon Ausztráliában viszont a rókák szaporodtak el nagyon, mert ellenségük nem lévén túlszaporodás következett be. Az emberi beavatkozás a természetbe gyakran egy problémát orvosol, de ugyanakkor másikat, újabbakat teremt. A pápa szerint észrevehetjük, hogy az ilyen mértékű emberi beavatkozásnak, amely gyakran a pénzvilág és a fogyasztás szolgálatában áll, az a következménye, hogy a föld, ahol élünk, valójában egyre kevésbé gazdag és szép, egyre szűkösebb és szürkébb, míg a technika és a fogyasztási kínálat korlátlanul halad előre. 34. pontban szerepel ez. Akkor ebből az következik, hogy az ökológiai rendszerekről való gondoskodás, tehát a természeti környezet szerves, egymást kiegészítő jellege nagyon fontos a jövő szempontjából. Az ökoszisztémának, tehát a környezeti rendszernek a gondozása olyan látásmódot feltételez, amely nem csak a közvetlenül láthatót és a közvetlen hatást veszi figyelembe, mert ahol csak a gyors és könnyű gazdasági nyerességre törekszenek, ott senkit sem érdekel igazán az ökoszisztémák megóvása. A pápa gazdasági gondolatot is szó szerint kifejt, az önző hanyagság által okozott károk ára lényegesen magasabb, mint az elérhető gazdasági haszon. Ha bizonyos fajok kipusztulnak, vagy súlyosan sérülnek, akkor minden számítást meghaladó értékek vesznek el. Közgazdász szemmel ugye az is egy drámai következmény, hogy a környezetkárosodás az emberi élet minőségét is rontja. A túlzott urbanizáció miatti károk rendkívüli mértékben megnövekedtek a fejlődő világban. Gondoljunk bele, hogy a nemzetközi előrejelzések szerint 2050-ig 65 darab új megapolisz 10 millió feletti város alakul ki, amely már hihetetlen emberi problémát, infrastruktúra megdrágulását, életminőség romlását, lakáshelyzet gondjainak további kiéleződését idézi elő. Ez döntően Ázsiában és Afrikában, de emellett Latin-Amerikában is végbe megy. A növekedési problémák és az energiaellátás biztosításának nehézségei párosulnak a szociális fragmentáltság okozta zavarokkal. Szociális kirekesztődés, elmagányosodás éppen a nagy tömegben, és a pápa arra is rámutat, ismét őt idézem most, ehhez társulnak a média és a digitális világ dinamikái, amelyek, ha mindent behálóznak, nem segítik elő az ember azon képességének fejlődését, hogy megfontoltan éljen, mélyen gondolkodjon és önzetlenül szeressen. A múlt nagy bölcseit ebben az összefüggésben az a veszély fenyegetné, hogy bölcsességük elhalna az információ áradat szétszórtá tevő zajában. Erőfeszítést igényel tőlünk, hogy ezek az eszközök az emberiség új kulturális fejlődését és ne legbensőbb gazdagságának hanyatlását eredményezzék. Az igazi bölcsességet, amely gondolkodásból, párbeszédből és egymással való nagylelkű találkozásokból származik, nem lehet elérni adatok puszta felhalmozásával, amely csömört és zavart okozva egyfajta szellemi környezetszennyezésben végződik. A mai eszközök lehetővé teszik, hogy kommunikáljunk egymással, ismereteket és érzéseket osszunk meg, de ugyanakkor néha meg is gátolnak bennünket abban, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a másik személlyel, annak örömeivel, személyes tapasztalataival. Így nem meglepő, hogy a termékek ránk szakadó kínálatával együtt a személyek közötti kapcsolatokban mély, nagy elégedetlenség, vagy éppen káros elszigetelődés alakul ki. Sehol sem lehet olyan magányos az ember, mint éppen a nagy tömegben, ahol személyes és egymáshoz való, egy kisebb és nagyobb közösséghez való kapcsolatrendszerét elveszíti, vagy az csorbát szenved. Ferenc pápa rámutat a világméretű egyenlőtlenség okozta problémákra, többek között arra, hogy a fogyasztás néhány fejlett országban követett modelljét és pazarló mértékét nem is lehet világszerte követni, mert egész bolygónk nem bírná el a környezetszennyezés ekkora mértékét. Kérem szépen, ez fejezi ki ugye a nemzetközi környezetvédelmi tanulmányokban, használják az ökológiai lábnyom fogalmát, tehát hogy egy embernek hány hektárra van szüksége ahhoz, hogy megéljen, élelmiszerre megteremjen, meglegyen a számára szükséges vízmennyiség, és hogy a termelődő hulladékot el tudja helyezni. Mindez azt jelenti, hogy egy embernek ezt átszámítják hektár egyenértékre, és konkrétan jelenleg a világban 1,8 hektár az átlagos ökológiai lábnyom, de Magyarországon ennek több mint kétszerese 3,7 hektár, és az USA-ban pedig néhány évvel ezelőtt közel 10 hektár, ma több mint 10 hektár volt. Hát látjuk, hogy ezt a hihetetlen idézőjelbe vett fejlődést vagy növekedést, ezt valamiképpen észszerű gazdálkodással, társadalmi felelősséggel csökkenteni kellene, mert különben néhány éven belül az egész bolygón romlik az életminőség, összezsugorodik a rendelkezésre álló hasznos terület, miközben a hulladékok elárasztják a bolygónkat. A fejlődő országok jó részét külső eladósodásuk miatt ellenőrzést alatt tartják, de az ökológiai adósság miatt annak a visszafizetésére koncentrálnak, és nem marad elég erőforrás, beruházás a helyzet javítására. Egy magyar példa a szennyeződésre. Budapesten körülbelül 20 évvel ezelőtt átlagosan egy társasház, egy 20-30 lakásos társasházban két kuka szemét termelődött. Jelenleg örvendetes, hogy 5 kuka van kitéve, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés nagyon fontos, és akkor a 3 kuka még a papír, az üveg és a műanyag gyűjtésére szolgál. Igen ám, de a másik oldalról nézve az a tény, hogy korábban 2 kuka volt tele, most mind az 5 kuka tele van. Tehát ezt tapasztaljuk, hogy még a takarékosságra és a környezetre való odafigyelés mellett is egyre több hulladékanyag keletkezik. Ezt is meg kell próbálnunk csökkenteni. Ami az eladósodást és a pénzügyi problémákat illeti, erről ugye máskor és más vonatkozásokban már beszéltünk, de 20-25 évvel ezelőtt 100 ország volt krónikusan eladósodva, 10-15 évvel ezelőtt a 2008-2009-es válság idején 120, és jelenleg 140 ország a 200 országból. Tehát látjuk a helyzet drámai romlását. Hát mi lesz, hogyha az országok 90 vagy 95%-a eladósodott lenne a pénzügyi hitelezőknek? Hadd tegyem hozzá, hogy a korábban nettó hitelező Egyesült Államok is bonyolult helyzetben van, ma a világ legnagyobb adósává az éppen az Egyesült Államok vált. Csak ez két tényező árnyalja, ugye az egyik, hogy rendkívül sok tőkét és technológiát visz ki a világba, amelyről más oldalról rengeteg profitja származik, persze ezzel a legnagyobb tőkeelszívó is a világból, és a másik, hogy a szövetségi tartalékrendszer, ugye az USA jegybankja gyakorlatilag korlátlanul, formálisan ugyan lefedezve, de reál értékekkel nem fedezve bocsát ki pénzt, magyarul egyre több pénztömeg áll, egyre több, de sokkal lassabban növekvő árukkal és szolgáltatásokkal szemben. A politika ne legyen alávetett a technológiának és a pénzvilágnak, mert ezek, idézem a pápát, általában figyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg. Az enciklika 56. pontja. Az etikai hanyatlás kérdését nagyon fontosnak kell tartanunk, mert mindazokban az országokban, ahol növekszik a bűnözés, ott egyre többet kell költeni a tulajdonvédelmére, ipari üzemek védelmére, biztonsági költségekre, zárakra, figyelőberendezésekre, és így tovább. És ezeknek a ráfordításoknak a meredek növekedése szerepel ugyan, mint termelési érték, de valójában a jólétünk ettől nem nő, hanem inkább csökken. Az erőforrásokért folytatott küzdelem gyakran háborúkhoz vezet, amelyek súlyos emberveszteséggel és környezeti pusztítással járnak. A pápa termékeny párbeszédet sürget annak érdekében, hogy átfogó válaszok Isten akarata szerinti béke felé haladjon a világ. A második fejezet a teremtés evangéliuma. A hit által felkínált fényben, hogy a pápa megfogalmazását idézzem, bibliai szempontok alapján közelíti meg a világegyetem titkát. Azt írja, hogy a Föld minden ember közös öröksége, ezért minden ökológiai felvetésnek szociális perspektívát is tartalmaznia kell, amely figyelembe veszi a leghátrányosabb helyzetűek alapvető jogait. A következő fejezet címe és tartalma a környezeti válság emberi gyökere. Itt arra mutat rá Ferenc pápa, hogy a technológiák egyszerre jelentenek kreativitást és hatalmi tényezőt. Kiemeli, hogy az orvostudományok, a műszaki tudományok és az informatika olyan vívmányokat adtak az emberiségnek, amelyek áldást jelenthetnek, de a velük való visszaélés átokká válhat. Sajnos nagyon gyakran visszaélnek a technika vívmányaival és a pusztítás eszközeiként használ fel őket. Az enciklikában fontos az a szempont, amire rámutat a Szent Atya, hogy az erkölcsi relativizmus gyakorlati relativizmushoz vezet, amely a másik embert és a természetet önzően kihasználja, és még az is káros, hogyha egyébként a szükségletek kielégítését tekinti mércének, mert a használd és dobd el logikája pusztulásba visz, nem csak gazdasági károkkal jár, hanem magát az embert károsítja. Az enciklika ezért átfogó ökológiát sürget. Miről van szó? Arról, hogy a technika áldássá váljon, és ne gyakoroljon uralmat a gazdaság és a politika felett. A haszon érdekében a gazdaság átvesz nagyon gyakran minden technológiai fejlesztést anélkül, hogy figyelmet fordítana az emberre gyakorolt negatív következményekre. A reálszféra és a pénzügyi szféra ellentmondásaiból az következik, hogy a gazdaságpolitika nagyon gyakran nem tanulta meg a világválság leckéit, világválságok leckéit, és nagyon lassan okulnak a környezetkárosítás leckéjéből. Az ökológiának egyszerre vannak környezeti, gazdasági, szociális és kulturális dimenziói is, mivel a természeti örökséggel együtt egy hasonlóan fenyegetett történelmi, kulturális, művészeti örökséget is hordoznak, amelyet meg kellene őriznünk és tovább kellene adnunk. Nagyon fontos, hogy olyan átfogó megoldásokat keressünk, mutat rá a pápa, amelyek figyelembe veszik a természeti rendszerek egymással és a társadalmi rendszerekkel való összefüggéseit. Szó szerint ezt írja, nincs két egymástól elkülönülő válság, egy környezeti és egy társadalmi, hanem csak egyetlen, összetett társadalmi, környezeti válság létezik. A megoldás felé vezető utak átfogó megközelítést igényelnek, hogy legyőzhessük a szegénységet, visszaadhassuk a kirekesztettek méltóságát, és ezzel egyidőleg gondját viselhessük a természetnek. 139. pont. Az a probléma, hogy a környezetrombolás a helyi megélhetési forrásokat is elpusztítja, és azokat a kulturális életmódbeli identitást, önazonosságot, amely a létezés és az együttélésnek igen fontos eleme, amelynek értelmet ad. A pápa ugyancsak rámutat, hogy a humán ökológia elválaszthatatlan a közjó fogalmától, attól az alapelvtől, amely központi és egységesítő szerepet játszik a társadalom etikában. A 159. pontban szerepel, idézem ismét, a közjó fogalma magába foglalja a jövő nemzedékeit is. A nemzetközi gazdasági válságok élesen megmutatták, milyen káros hatásai vannak, ha nem ismerjük el közös rendeltetésünket, amelyekből nem lehet kizárni azokat, akik utánunk jönnek. Már nem beszélhetünk fenntartható fejlődésről a nemzedékek közötti szolidaritás nélkül. Nagyon gyakori, hogy a fejlődés során a környezeti károk utólagos reparálása jóval többe kerül, mint megelőzésük került volna. Ez az egyik szempont. És a másik, hogyha a szociális kérdéseket elhanyagolják, akár a munkabérek alacsonysága miatt nem tud lakásra félretenni egy ifjú házaspár, akkor ebből is nagyon negatív hatások következnek, másrészt abból is, hogyha például a halászat során több halat fognak ki, mint amennyit újra telepítenek, több erdőt vágnak ki, mint amennyit szintén az újratelepítés révén létrehoznak. És ilyen az adósság is, mert a jelenlegi adósság kamatos kamatait, ha fennmarad az adósság, akkor a következő nemzedékeknek is viselniük kell. Tehát ezért tartom észszerűnek és felelősségteljesnek, ha jó gazdaságpolitikával csökken az adósság, ahogy ezt a múltkor kifejtettem. Ferenc pápa az enciklikában tájékozódást és cselekvést segítő szempontokat is belevett. Szólt a világméretű párbeszéd és közös cselekvés szükségességéről, de konkrétan az energetika, az erdők, a légkör, az óceánok védelmével kapcsolatos felelősségről, és főleg azt, hogy a technológiai fejlődést az életminőség javításának szolgálatába kell állítani. Ezért a politika nem vethető alá a gazdaságnak, a gazdaság pedig nem vethető alá a technológiai követelményeknek és kizárólag a hatékonyság központúságnak. A hatékonyságot egyébként is ugye többféleképpen lehet értelmezni, és valahol egyszerre kell elérni a termelékenység növekedését, a jólét növekedését, és azt, hogy mindez egyre kevesebb fajlagos energia és nyersanyag ráfordítással éljük el. Az enciklika 189. pontjában szerepel, hogy a bankok mindenáron való megmentése, melynek árát a lakossággal fizettetik meg, azon határozott döntés nélkül, hogy felülvizsgálják és megreformálják az egész rendszert, ismét csak a pénz feltétlen uralmát erősíti meg, aminek nincs jövője, és csak egy új válságot szül egy hosszú, költséges és látszólagos gyógymód után, fejti ki felelősséggel szó szerint a pápa. Abba is belemegy, hogy a pénzügyi buborék, tehát az, ami mögött nincs áru, rendszerint termelési buborék is. Végső soron az, amivel nem néznek határozottan szembe, az a reálgazdaság problémája, hiszen a reálgazdaság teszi lehetővé a termelés változatossátételét és javítását, a vállalkozások megfelelő működését, a kis és középvállalatok fejlődését és munkahelyteremtését. 189. pont. S végül az utolsó közgazdász szemmel is nagyon fontos fejezet. A 6. fejezet az ökológiai nevelés és lelkiség címet viseli. A fejezetben kifejti a pápa, hogy sok dolognak kell megváltoztatni az irányát, de mindenekelőtt maga az emberiség szorul rá a változtatásra. Szükségünk van annak tudatára, hogy közös az eredetünk, egymáshoz tartozunk, és olyan jövő vár ránk, amelyen minnyájan osztozunk. 202. pont. Adja jó Isten, hogy valóban a globalizáció negatív hatásai helyébe egy keresztény univerzalizmus, illetve az értékeknek olyan, legalább az értékek minimumának, olyan nemzetközi elismerése és felismerése jöjjön létre, amelynek nyomán a problémákat egyáltalán kezelni lehet. A fogyasztói társadalom eltorzulásaira azt írja pápa, idézem ismét, amikor az emberek önmagukat teszik meg életük fő vonatkozási pontjává, és tudatukban elkülönülnek egymástól, megnő a mohóságuk. Minél üresebb valakinek a szíve, annál nagyobb szüksége van arra, hogy tárgyakat vásároljon, birtokoljon és fogyasszon. Ebben az összefüggésben nem tűnik lehetségesnek, hogy valaki elfogadja, hogy a valóság határt szab neki. Ilyen horizontban igazi közjó sem létezik. Ha ez az embertípus kerül túlsúlyba egy társadalomban, a szabályokat csak annyiban fogják tiszteletben tartani, amelyben nem ellentétesek saját igényeikkel. 204. pont van. Ebből az következik, hogy megtérésre van szükség, az erkölcsi, a gazdasági racionalitás, az újjászervezése az életnek, a termelésnek egymástól elválaszthatatlan, és az kellene, hogy az ember belső békéje, a természetes és a teremtett környezet harmóniája és a közjó összekapcsolódjanak egymással. Hosszú távon az etikus társadalmak sikeresebbek és jobban fejlődnek, gyakran még a gazdaság mércéjével is. Ismét át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért, továbbá megéri jónak és tisztességeseknek lenni, nem pénzügyi értelemben feltétlenül, de az emberi előrehaladás és az élet minősége értelmében. A Mária Rádió környezetvédelmi kezdeményezése, hogy a személyes környezet szennyezésünk csökkentésével mindnyájan járuljunk hozzá a környezet állapotának javításához. Egyetlen földünk van, amely a Jóisten akaratából mindnyájunké, adja Jóisten, hogy a nemzetközi összefogás nyomán nem a romlás és a pusztulás, hanem az életminőség javítása felé haladhassunk. Köszönjük szépen a Mária Rádió kedves hallgatóinak imádságát és anyagi támogatását, amellyel hozzájárult és hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Isten fizesse meg!
Mikor a szíved keserűséggel tele, amikor nem csönget rád soha senki se, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Ó lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele. Nézd fel a magasba reményteljesen és fohászkodj. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Mikor magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor eláraszt durva szók özene, átkozódik a rossz, erre van Istene. Ó lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele. Nézd fel a magasba és hittel rebegd. Uram, szenteltessék meg a te neved. Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, mikor elnyomásban szenved az igazság, mikor felszabadul a pokol a földre, népek homlokára Káin bélyek sütve. Ó lélek, ne csüggedj, ne törődj bele. Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog, s kérd. Uram, jöjjön el a te országod. Mikor beléd sajdul a rideg valóság, mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve, mert bajban épp nincs barát, ki veled törődne. Ó lélek, ne csüggedj, ne keseredj bele. Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd. Uram, legyen meg a te akaratod. Mikor életedbe lassan belefáradsz, mikor hited gyöngül, sőt, ellene támadsz, mikor, hogy imádkoz, nincs kedved sem erőd, minden lázad benned, hogy tagad meg őt. Ó lélek, ne csüggedj, ne egyezz bele. Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet, Uram, megbocsájtok magamnak, s az ellenem vétőknek. Mikor nagy hatalmak a békét tárgyalják, ám de béke sehol, csak egymást gyilkolják. Mikor a népeket a vesztükbe hajtják, s kérded, miért tűröd ezt, Isten, mi atyánk? Ó lélek, ne csüggedj, ne ess kétségbe. Nézz fel a magasba, s őt kérve szólj. Atyám, ne vigy minket kísértésbe, s ments meg a gonosztól. És akkor szól a mester, lágyan, szelíden. Távozz harag, szűnj vihar, csend, béke legyen. Miért féltek ti kicsinyhitűek? Bízzatok, hiszen megígértem nektek. Ti vagytok az út, az igazság és az élet. Istent hordozza belül minden drága lélek. Hűséges kis nyájam, a szívetekben vagyok, s az idők végezetéig veletek maradok.
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.